9 óra 43 perc van, folytatjuk a reggeli monitort, méghozzá egy telefonos beszélgetéssel. Szabó Anna, a növekedés.hu szerkesztője van itt a vonalban. Szia, üdvözöllek!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
November 20-án vasárnap a házigazda Katar és Ecuador találkozójával elindul a labdarúgó világbajnokság. Hát tényleg egy unikális VB-ről lesz szó, ennyit leszögezhetünk, már csak a késő őszi téli időpont miatt is. És hát a növekedés.hu-n írtatok a VB kapcsán a katari gazdaság helyzetéről, hogy ez a világbajnoki rendezés milyen lehetőséget jelent egyébként nem csak Katar számára, hanem a környező öbölországok számára is. Összességében Katarnak, hogyha csak ezeket a gazdasági szempontokat figyeljük, akkor egy főnyeremény a VB megrendezése?
Mindenképpen főnyeremény. Most itt reggel ránéztem az Al Jazeera-nak a honlapjára, itt visszaszámlálás megy, már csak 9 nap, 7 óra kell, hogy meginduljon a világbajnokság. Hát ismerjük a körülményeket, hogy hogyan kapta meg Katar a rendezés jogát, tehát erős több kérdés is felmerül, és erős a korrupció gyanúja. Katar számára ennek az eseménynek a megrendezése mindenképpen egy presztízs kérdést jelent, és ezzel kapcsolatban készítettünk egy összefoglalást a katari gazdaságról, hogy miért fontos ez az egész presztízs beruházás, presztízs esemény a katari imázsjavítására.
Hát ugye nagyjából, amit tudunk az öböl országokról, hogy főképp a szénhidrogénből élnek, de az utóbbi időben nagyon erőteljesen a turizmus fejlesztésén is dolgoznak, például Katar, úgyhogy már csak az alapján is, hogy tényleg rengeteg turistát, külföldi turistát is várnak a VB-re, egyébként konténer falukat adnak át, ahol majd próbálják elszállásolni a vendégeket, elvileg a szállásolásban a környező országok is segítenek, szóval itt a presztízs és a turizmus azt hiszem összefonódik azért.
Igen, mindenképpen ezt úgy kell elkezdeni, Katar ugye egy nagyon pici, 11.000 négyzetkilométeres ország, a Perzsa-öbölbe benyúló félsziget, amelynek egyetlen egy szárazföldi összeköttetése van, ez pedig Szaúd-Arábiával. Ez az ország 1971 óta független, egy emírség, és az emír gyakorlatilag ugye parlamenti választások is csak tavaly óta vannak, parlamenti pártok nincsenek, tehát az emírség, az emír és a közvetlen környezete azok, akik megmondják, hogy milyen gazdasági irányt vegyenek, és 2008-ban már kidolgoztak egy nemzeti stratégiai víziót, amelynek része, hogy milyen gazdasági és társadalmi előrelépést szeretnének. Tehát itt nyilvánvaló a gazdaságnál a legfontosabb a gazdaság diverzifikálása, és ezt Katar már korábban is elvégezte. Ennek ellenére az összes állami bevétel több mint 70%-át, illetve a GDP több mint 60%-át adják a szénhidrogének. Tehát a diverzifikálás ellenére ez még mindig így van, viszont nagyon fontos, hogy ezeket a bevételeket milyen arányban költik el, és az, hogy mennyire tudják az otthoni lakosságot segíteni, illetve hát Katarban rendkívül nagy a vendégmunkásoknak az aránya, mert az országban összesen 2,9 millióan élnek, de ezeknek tehát a katari lakosoknak a 80%-a külföldről vándorolt be, és hát vendégmunkás státusban vannak. Úgyhogy az országnak mindenképpen egy imázsépítésre szüksége van. Mondom, itt egy nagyon fontos tényező ez a 2017-es szárazföldi lezárás, ugye Szaúd-Arábiával összeveszett Katar, és Szaúd-Arábia tulajdonképpen Katarnak az egyik legnagyobb politikai támogatója volt a térségben, és 4 évig, egészen tavalyig Katar egy teljesen lezárt körülmények között tudott létezni, és a gazdasága is így tudott előre jutni.
Mi volt a vitát kirobbantó ok, és enyhült-e, rendeződött-e valamennyire ez a konfliktus a két ország között?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis Katar részt vesz az öbölmenti országok tanácsában, vagy bizottságában, ez egy 6 tagállamú szervezet, amelynek ugye nyilván a vezetője Szaúd-Arábia, és a többi öbölmenti ország van benne, de mindenképpen Szaúd-Arábia vezetésével. És Katar az egész konfliktusnak a hátterében az áll, hogy Doha, a dohai vezetés gyakorlatilag megkerülte Szaúd-Arábiát egy sor külpolitikai kérdésben, Egyiptomot, Líbiát illetően, és ők kezdtek önálló politikát folytatni, és jobban barátkoztak Iránnal, illetve Törökországgal, mint mondjuk az a Szaúd-Arábiának tetszett volna, és hát nyilván kázus bellit követően Szaúd-Arábia úgy döntött, hogy elzárja Katart, és ezt azért szeretném nagyon lényeges tényezőként kiemelni, mert itt gyakorlatilag képzeljünk el egy 11 ezer négyzetkilométeres kis földnyelvet, nagy része sivatag. Hogyan tudnak túlélni, hogy az egyetlen egy szárazföldi kijáratukat elvágják, és gyakorlatilag Katar egy-két hét alatt alkalmazkodott a helyzethez, átirányította az export és import útvonalait, a repülőgép járatait, a hajó járatait, és egyszerűen úgy tudott túlélni, hogy közben ez alatt a 4 év alatt a gazdasága folyamatosan növekedett, és a legkisebb veszteséget szenvedte el, növekedési veszteséget a COVID-járvány idején is.
Ez mondjuk tényleg eléggé megdöbbentő, mert azért itt a katari gazdaságát akkor nagyon ki van szolgáltatva a szárazföldi útvonalon keresztül, hogyha már tengeri szállítás, akkor gondolom LNG földgázt tudott exportálni, de az importból mi az, amire leginkább rászorul Katar?
Nyilván élelmiszerimport, ugye? Egyébként a magyarok is részt vettek ebben, hát emlékszünk, amikor repülőgépekkel szállították ugye a szarvasmarhákat Katarba. Nagyon fontos volt, hogy Törökországra és Iránra tudott úgy támaszkodni, hogy a hajón kapott élelmiszert, illetve légi útvonalon kapott élelmiszert, és amilyen hamar csak lehetett, bent, tehát az ország belsőben szárazföldön kialakítottak olyan ipari létesítményeket, amelyek valamilyen szinten ezt az élelmiszer ellátást biztosítani tudták, de hát nyilván ez egy megoldhatatlan folyamatnak tűnik egy sivatagi országban, de megoldották, és innen is látszik, hogy ez egy nagyon pici, de nagyon rugalmas gazdaság, de hogyha az egyfőre első GDP-t nézzük, akkor a világon itt a harmadik legmagasabb az egyfőre első GDP aránya, tehát gyakorlatilag a katariak nagyon hát kifejezett gazdagságban élnek, és az állam létrehozta ezt a katari alapot, állami alapot is, amely különböző, tehát Nyugat-Európában is, Amerikában is különböző ipari vállalatokba fektet be, és mondom, ezért nagyon fontos most ennek a világbajnokságnak a rendezési joga, gondolom ezért is tettek meg érte mindent, hogy őnekik most már a következő lépés az az ország imázsnak az emelése, és valahogy próbálják magukról lerázni a terrorizmus támogatásának a vágyát, ugye, mert ez is Szaúd-Arábia részéről egy vád volt Katar ellen, hogy Egyiptomban és Líbiában is támogatják a terrorizmust. Tehát itt most mindenképpen egy olyan imást kell kialakítani az országról, hogy itt működik minden, de eközben meg pontosan jól tudjuk, hogy hogyan épültek meg ezek a stadionok, és alsó becslések szerint 6-7 ezer vendégmunkás lelte a halálát az építkezések közben, de egyes becslések szerint ez a szám jóval magasabb, 17 ezer vendégmunkás is veszíthette életét, amióta elnyerték a világbajnokság rendezési jogát. Nyilván itt tudjuk, hogy milyen körülmények között kellett stadionokat építeni, hőség, az élelmiszerellátás, szóval elképesztő. A beszámolók szerint a földi pokol volt Katarban dolgozni, ezt nyilatkozta több korábbi vendégmunkás. Tehát azért óriási árat fizet most Katar azért, hogy itt lehessen ezekben a légkondicionált stadionokban tartani a világbajnokságot, miközben itt Európában.
Energiakrízis, igen. Egyébként ez tényleg nagyon érdekes, és a FIFA, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség azért ennek a rengeteg sok az építkezések során elhunyt vendégmunkás számnak a töredékét vallja csak be, de azért a FIFA kapcsán is a volt elnök Sepp Blatter, hogy a másik oldalról hozzak egy véleményt, azt mondta, hogy kár volt odaadni Katarnak a rendezés. Szóval rengeteg a polémia a katari VB kapcsán. Mennyire tartjuk azt, vagy tartod azt egyébként, hát kicsit ilyen kétszínűnek, hogy miközben mindenki mutogat az emberi jogokra, és kritizálja miatt Katart, a közben Európa ugye pont az orosz invázió miatt is próbálja szorosabbra fonni a gazdasági kötelékeket Katarral, akár ugye a földgáz diverzifikáció kapcsán.
Hát igen, ez egy teljesen létező probléma. Hát nem véletlenül, hogy a német gazdasági miniszter is udvarolt Katarnak, hogy próbáljanak meg minél több cseppfolyósított gázt Európa felé hozni. De azért ez nem így megy, hogy ezt egyik pillanatra a másikra át lehet alakítani. Ezek hosszú távú szerződések, amelyet Katar is kötött ugye az LNG gázra, és a legjelentesebb vevő nyilván Dél-Ázsiából és Ázsiából kerül neki elsőbb. Japán, Dél-Korea, Kína, tehát ezeket a megrendelőket neki, először ezeket a megrendeléseket kell leszállítania, és hogyha marad, akkor ez a maximum 10% azt tudja átcsoportosítani adott esetben Európa felé. Tehát most hiába udvarolnak a katariaknak, hiába emelkedett meg az LNG gáznak az ára, hiába van itt nagy szükség a cseppfolyósított gázra, míg ha akarnának, sem tudnának 10%-os mozgástéren túlterjeszkedni a már lekötött mennyiségek miatt. Tehát mindenképpen az biztos, hogy a jövőben több katari gáz fog valószínűleg Európába érkezni, de ez nem egyik pillanatra másikra fog bekövetkezni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, amit folytatni fogunk a 10 órai híreket követően Szabó Annával, a Növekedés.hu szerkesztőjével itt a Reggeli Monitorban. Most zenélünk, és hamarosan jövünk a friss hírekkel.